Akkor szép jó estét mindenkinek, szeretettel üdvözlöm, akik megjelentek. Az evangélium során, ugye múlt alkalommal egy olyan beszélgetésről volt szó, amit a zsidók egyik fő emberével folytatott Krisztus, Nikodémussal. Most pedig azt mondhatnánk, hogy ennek pontosan az ellenkezője történik, illetve egy olyan valakivel beszélget Krisztus, aki a zsidó nép szemében megbetett, kiközösített valaki volt, ráadásul asszony, és mélyen volt a bűnökben is, tehát zavaros és bűnös múltja volt ennek az asszonynak. És mégis azt fogjuk látni ebben a mai történetben, hogy ugyanolyan mentő szeretettel fordult felé is Jézus, mint ahogy a zsidók főemberéhez, Nikodémushoz. Hát Jézus és a samáriai asszony története lesz a mai témánk, és mielőtt elolvasnánk az igéből ezt a történetet, és közösen átgondolnánk, bejátszanék egy videót a YouTube-ról, ahol tényleg csak röviden, hogy így egybe halljuk és lássuk, hogy hogyan is történt ez a beszélgetés, csak egy pár perc korabeli ruhádban és jelenetet fogunk látni, és a Biblia szövegével.
Adj innom.
Zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól kérsz inni, hiszen ti, zsidók, nem barátkoztok a szamáriaiakkal.
Ha ismernéd Isten ajándékát, és azt, aki azt mondja neked, adj innom, inkább te kértél volna tőle, és ő élő vizet adott volna neked.
Uram, hiszen vödröt sincs, a kút pedig mély. Honnan vehetnél hát élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebből ivott a fiaival és állataival együtt.
Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé. Mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.
Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, és ne kelljen ide járnom.
Menj, hívd a férjed, és gyere vissza.
Nincs férjem.
Jól mondtad, hogy nincs férjed. Volt ugyan 5 férjed, de akin most van, az nem a férjed. Így igazat mondtál.
Uram, látom, hogy proféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti meg azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni.
Asszony, hidd el nekem. Elérkezik az óra, amikor sem e hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az idő, s már itt van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.
tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Krisztus. És amikor eljön, mindent tudtunkra ad.
Én vagyok az, aki veled beszélek.
Ezek után az igét szeretném megosztani veletek. Ugye Jákob kutyánál történt ez a beszélgetés. A Garizim hegye mellett. Ugye itt egy rajzot látunk, Rembrandt egyik részkarca, ahol próbálja ábrázolni ezt a jelenetet, ugye, ahogy a filmbeli történetben is láttuk, és ugye itt is ezt ábrázolja Rembrandt, hogy itt egy négy szem közti beszélgetés zajlott szintén, ugyanúgy, mint Nikodémussal, viszont ez nem csak, hogy fényes nappal volt, hanem délben. Itt az ige leírása szerint, hogy hogyan is került ide Jézus, olvasnám az első verseket. Tehát János evangélium a 4. fejezetéből az első 6 verset. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. De itt a háttérről azt olvassuk, hogy Jézus el akarta hagyni Júdeát, mert nem akarta, hogy idő előtt ellene forduljanak a zsidó vezetők, és megkezdődjön az ő üldöztetése. Tehát megtudta, hogy a farizeusoknak ez jutott a fülébe, hogy nagyon nagy a befolyása már. Keresztelő Jánosnak is hatalmas befolyása volt, özönlötte ki hozzá a pusztába ezrével az emberek, de amikor hírét vették, hogy most már Jézushoz mennek, és még több tanítványa van, és többen követik őt, mint Jánost, akkor hát ellene fordult a zsidó vezetőknek a haragja, és ezért ő úgy gondolta, hogy elhagyja Júdeát, és Galileába megy, ugye távolabb Jeruzsálemtől. És ugye itt egy térképet láthatunk, hogy Júdea és Galilea között, ugye a déli és az északi országrész között közbeékelve feküdt Samária területe. És a zsidók többnyire elkerülték ezt a területet, pedig nem volt könnyű, át kellett menniük a Jordánon, ugye kétszer is tulajdonképpen, hogy kikerüljék Samáriát, hogy ugye nem szívelték különösebben a samáriaiakat, de olyannyira nem, hogy inkább a szintén többségében pogányok lakta a Decapolis vidékét választották inkább, tehát azon mentek inkább át, mint Samárián. Itt viszont azt olvassuk az igében, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie. Tehát érdekes ez a megfogalmazás, mert nem lett volna muszáj Samárián átmennie. Több út is vezetett, ahogyan említettem is, Júdeából Galileába, mert igyekeztek elkerülni Samária vidékét. Jézus viszont nem került el, nem akarta kikerülni. Tehát az, hogy Samárián kellett átmennie, ez az ő választása volt, ő akarta ezt az utat választani, ő nem került el a samaritánusokat. És ugye azt olvassuk, hogy egy olyan részhez ért, ugye, amit Józsefnek adott Jákob, és ott volt a Jákob forrása, vagy Jákob kútja. És hogy ez mikor is történt, ugye itt ezt mondja az ige, hogy mintegy 6 óra volt, ugye a zsidók reggel 6 órától számították az időt, tehát ez a 6 óra, ez déli 12 órát jelent. Tehát déli 12 órakor nyilván már nagy volt a meleg is, a hőség is, el is fáradt, éhes is volt, szomjas is volt, a tanítványai bementek tovább a városba, hogy élelmet szerezzenek, ő pedig leült itt a Jákob kútjánál. Nyilván más oka is volt, tehát ő tudta, hogy egy asszony ide készül éppen ehhez a kúthoz. Hát még egy kicsit kitérnék a samaritánusokra, hogy mi is volt a gyűlölködés oka. Ugye kölcsönös volt különben a gyűlölet a zsidók és a samáriaiak között, és a judeai zsidók szemében még az edomitáknál és a filiszteusoknál is gyűlöletesek voltak, pedig hát ugye ellenséges népekről van szó. Olyannyira, hogy gyalászkodó kifejezésé is vált már ez, hogy samaritánus. Ugye Jézusra is azt mondták, hogy samaritánus vagy, és ördög van benned. És egyáltalán nem barátkoztak, nem érintkeztek a samaritánusokkal a zsidók. És viszont szintén, tehát a samaritánusok se különösebben kedvelték a zsidókat. Különben a samáriaiak is hívőnek, sőt igazabb hívőknek tekintették magukat, mint a zsidók. A samáriaiak tulajdonképpen egy vegyes lakosság voltak. Tehát úgy mondhatnánk, hogy mind a származásukat, mind a vallásukat tekintve, hiszen ugye visszavezethető a samáriaiak története az ország kettészakadásához, ugye ez már Salamon utódai idejében bekövetkezett, hogy déli és északi ország részre szétszakadt az eredetileg egységes királyság, és az északi ország résznek Samária lett a fővárosa. És ugye Júdában maradt ugye Jeruzsálem és a jeruzsálemi templom, de nagyon sokszor és sok északi ország részben élő zsidó nem jött le Jeruzsálembe, a templomba áldozatot bemutatni vagy imádkozni, hanem ők külön építettek oltárt maguknak, és ott imádkoztak. Most ugye az északi ország részt előbb szállta meg egy ellenséges hatalomja az asszírok, és vitték, hurcolták el a nép javát, és ugyanakkor betelepítettek idegen népeket a helyükbe. Maradtak is zsidók ezen a területen, de ugye az évek során összekeveredtek ezekkel a betelepített népekkel. Tehát maga a lakosság is ilyen keverék nép voltak, és a vallásuk is az volt. Csak Mózes 5 könyvét fogadták el, ők magukat viszont a törvény megtartóinak nevezték, és a Garizim hegyén építettek egy templomot, és ott mutattak be áldozatot. Különben például a törvényt igyekeztek minél tökéletesebben betölteni, a szombatot is szigorúan vették, és várták a messiást is, akit ők úgy neveztek, hogy visszatérő. Azt várták a messiástól, hogy a Garizim hegyen helyreállítja majd a templomot. Ugye, amit Jézus előtt, Krisztus előtt, vagy időszámításunk előtt 128-ban leromboltak, de ők mégis ott mutatták be az áldozatot továbbra is, tehát oltárt emeltek azon a helyen. Ők pedig a jeruzsálemi kultuszt nem fogadták el, és meghamisítottnak tartották. De azt még nem említettem, hogy amikor visszatértek a babiloni fogságból a zsidók, akiket ugye Júdeából hurcolt el Nabukodonozor még, és ugye Círus pedig hazaengedte őket, és elkezdték építeni a templomot, akkor a samáriaiak felajánlották, hogy ők is segítenének. Ettől mereven elzárkóztak a visszatért zsidók, és azt mondták, hogy nem, nem veletek közösen, hanem nekünk egyedül kell építenünk a templomot. Ez még inkább mélyítette a közöttük lévő ellenségeskedést, és ezért, ugye, mivel a templom építésben nem vehettek részt, ugye ők úgy tanították, hogy ez nem is igazi. Ez egy hamisított kultusz, és még arra is hivatkoztak, hogy a Frigyláda is először izraeli szentélyekben volt, ugye Silóban például. Ugye, hogyha ők az Ószövetség többi részét nem igazán fogadták el, ugye fölmerül a kérdést, hogy a messiás minek alapján várták. Ugye Mózes 5. könyvében is van egy messiás jövendőlés. Tulajdonképpen a samáriai asszony is erre hivatkozott, majd a későbbiekben fogjuk látni. Tehát ez a jövendőlés így szólt, hogy prófétát támasztok nékik az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki. Tehát ez egy messiási jövendőlés volt. És most ugye ezek után olvasnám tovább az igét János Evangélium a 4. fejezetéből, tehát a 7. verstől a 14-ig. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, és mondta neki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok. Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felelt Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Ahogy nagyobb vagy te, ami atyánál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és a jószága is. Felelt Jézus, és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tehát nézzük meg a történetet, hogy Jézus, ugye, ahogyan láttuk a videón is, hogy tulajdonképpen ugye az asszony úgy tett, mintha Jézus ott se lenne, mivel hogy ténylegesen azt látta, hogy Jézus zsidó, ugye az öltözetéből következtetett rá, és mivel a zsidók meg a samáriaiak között ugye ellenséges volt a viszony, ez volt a természetes, hogy mintha ott se lenne, tehát ügyet sem vetettek egymásra, nem is köszöntek egymásnak. Tehát ne csodálkozzunk a párbeszéden, hogy Jézus is itt köszönés helyett vizet kér. Mert ugye nem látjuk azt, hogy köszönt volna. Nem, mert ez, hogy mondjam, nem volt szokás. Talán az asszony még jobban meg is rémült volna, hogyha Jézus köszön neki. Viszont a kérés, az a kérést főleg, hogyha vizet kért valaki, egy szomjazó, azt nem lehetett visszautasítani. Tehát egy köszönést vissza lehetett volna utasítani, vagy hallatlanra venni. De hogyha valaki vizet kér, egy szomjazó, azt nem lehetett. Az alapvető dolog volt a samáriaiak esetében is, hogy szomjazókat, éhezőket meg kell elégíteni, még ha ellenség, még akkor is. Viszont mégis az asszonyt ez foglalkoztatta ez a kérdés, hogy, hogy hogy kérhetsz. Tehát nem is az, hogy én adhatok el, ő szívesen adott volna, hanem te hogy kérhetsz tőlem zsidó létedre vizet, hiszen ugye itt azt nem tette hozzá, hogy nem barátkoznak a samáriaiakkal, tisztátalannak tekintették őket. Tehát a samáriaiaktól vizet elfogadni, így, még ha megkínálta volna is az asszony kérés nélkül, egy hithű zsidó azt is visszautasította volna. Tehát, hogy ennyire nagy volt az ellenségeskedés. Igaz, pénzen vettek tőlük, ugye a tanítványok is bementek a városba, és vettek élelmiszert. De így szívességet elfogadni nem. Tehát ez nem volt természetes. Tehát ezért döbbent meg az asszony, hogy te kérsz tőlem, mint zsidó, vizet. Tehát ez inkább egy megtisztelő dolog volt, hogy egy zsidó kért egy samáriaitól. És ugye különös Jézusnak a válasza, mert Jézus azt mondja, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki tőled hinni kér, akkor te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Kicsit ugye olyan körmondat. De látjuk, hogy mi volt Jézusnak a célja. Jézus akart adni ennek az asszonynak. Ő tudta, hogy az asszonynak sokkal nagyobb szüksége van, mint neki. Sokkal nagyobb szüksége van ő rá, és arra az ajándékra, amit ő tud adni. És hogy éppen az asszony kell, hogy kérjen tőle, de hogy felkeltse az érdeklődését, ezt mondta Jézus, hogy ha te tudnád, hogy én mit adhatok neked, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy én ki vagyok, tehát hogy ki az, aki tőled inni kér, akkor te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Tehát ezt is csak akkor értjük meg, hogyha értjük az előzőeket, hogy nem, a samáriaiak se, ők is megvetették a zsidókat, ők se kértek volna. Ez az asszony se kért volna Jézustól, és Jézus ezt mondta, hogy te kérted volna, ha tudnád, hogy én ki vagyok. Itt nem egy zsidóval áll szemben, ne erre gondolj. Tehát itt már szinte utalt arra Jézus, hogy ő sokkal több annál. Ő az Isten ajándékát akarja továbbadni, és hogy élő vizet akar neki adni, nem csupán egy kútnak a vizét. Ugye az asszony még itt is kicsit kétségeskedik. Ugye itt látunk némi hasonlóságot a Nikodémussal való beszélgetéshez. Hiszen ott is, amikor az újjászületésről beszél Jézus, akkor Nikodémus ugye elkezd kicsit másról beszélni, hogy hogy lehetséges, hogy ugye visszamehet-e az anyának méhébe, hogy újra megszülessen, hát ez lehetséges-e. Itt pedig azt mondja az asszony, hogy hát a kútból te nem tudsz meríteni. Nincs is mivel merítened, mély a víz, mély a kút. Honnan vennéd az élővizet? Vagy talán nagyobb vagy Jákobnál. Tehát itt már fölmerült benne ez a kérdés is, hogy akkor ezek szerint te még Jákobnál is nagyobb vagy. Mert ugye ő adta nekünk ezt a kutat, ő is ebből ivott, és utódai is. És akkor Jézus megint csak nem magáról beszélt, hanem erről a vízről. Tehát arról, amit ő adni akar. Arról, amire minden embernek szüksége van. És ezt mondta, ha mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik. És még tovább folytatta, hogy hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek útfeje lesz ő benne. Tehát nem csak, hogy nem szomjazik meg, többé, hanem ő is forrássá válik. Tovább tudja adni azt a vizet. Jézusnak egy másik esetben elmondott kijelentését is idézném. Ezt Jeruzsálemben mondta a sátoros ünnepen, János evangéliuma 7. fejezetében, a 37. 38. versben ezt olvassuk. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltott, mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Tehát Jézus itt is hasonló kijelentést tett, hogy ő nála van az életvize, hogy ő hozzá jöjjenek azok, akik igazán szomjaznak. És utána ugye itt is hozzátette, hogy aki hisz ő benne, tehát aki őt megtalálja, és ezek szerint az élő vizet is az ő közvetítésével, élő víz folyamai ömlenek annak belsejéből. Tehát itt is azt mondja Jézus, hogy az tovább fogja adni másoknak ezt az élő vizet, aki hisz benne. Itt a képen egy olyan kutat látunk, amit Jákob kutyaként mutatnak be. Ezen a területen egy templomot emeltek fölé. Sajnos nem lehetünk biztosak abban, hogy ez ténylegesen Jákob kutya volt. Ugye láttuk itt a Garizim hegyét, és ugye ennek a tövében több forrás is van, több kút, ugye, amit így ki is építettek, és használják a vizét. E fölé építettek csak templomot, és hát ennek a, ugye látjuk, hogy itt egy vödör is van, annak idején nem vödörrel húzták föl a vizet, hanem korsóval és hasonló cserépedényekkel. Folytatnánk tovább a történetet, hogy lássuk, hogy milyen vízre is gondolt itt Krisztus, és tulajdonképpen minden embernek erre van igazán szüksége. Ugye így folytatódik a párbeszéd, mondanék ki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondanék ki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondanék ki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondanék ki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék ki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Ugye itt az asszony még mindig erről a vízről beszél, mármint a forrásvízről, hiszen azt mondja, hogy Uram, add nékem ezt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Tehát azt mondja, hogy akkor nekem többet nem kell ide jönnöm vízért, nem lesz rá szükségem, akkor add nekem azt a vizet. De Jézus azért tovább próbálja vezetni ezt az asszonyt, hogy ő milyen vízre is gondolt, és milyen szükségletre, milyen fajta szomjúságra ajánlja föl ezt az élő vizet. Hiszen azt mondta Jézus, hogy menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Ugye itt azt mondhatnánk a folytatás ismeretében, hogy vajon Jézus nem tudta, hogy ennek az asszonynak nincs férje. De minden bizonnyal tudta. Éppen ezért is mondta neki, hogy menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Jézus rá akart tapintani, rá akart mutatni ennek az asszonynak a problémájára, a legfőbb problémájára. És amikor ezt mondta az asszony, hogy nincs férjem, akkor ugye Jézus azért nyilvánvalóvá tette, hogy ő ennél sokkal jobban ismeri. Ezt mondja, hogy jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem az. Mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Tehát Jézus nem fedte meg ezt az asszonyt, hanem szinte azt mondhatjuk, hogy mintha megdicsérte volna. Ezt mondta, hogy most igazat mondtál, és ezt jól mondtad, hogy nincs férjem. És csak finoman utalt rá, hogy ő tud róla, hogy milyen zavaros volt az élete. Azt mondja, hogy 5 férjed volt, és a mostani pedig nem az, nem a férjed, akivel most együtt élsz. Hát vajon miért tapintott rá Jézus erre? Mondhatnánk azt is, hogy nem kellett volna ezt megemlíteni talán, hát enélkül is felkínálhatta volna ennek az asszonynak azt az ajándékot, amit adni akar, az üdvösséget a benne való hitáltal, akkor vajon miért? Hát éppen ezért, mert ez volt az akadály, és ez volt az, ami az asszony életében arra mutatott másrészt, hogy valami mélyen, valami olyan vágy van ennek az asszonynak a lelkében, amit nem tudott semmilyen módon betölteni. Az 5 férj se. Ő többre vágyott, másra vágyott. Nyilván nem igazán csak csupán emberi szeretetre, ennél is többre vágyott. És amikor az asszony meghallotta, hogy Jézus ennyire ismeri őt, ugye tudta, hogy nem ismerheti másképpen, tehát nem egy idegen megmondja neki, hogy mi történt az életében, hogy hogyan is zajlott a múltja, és ilyen, nézzük meg, hogy milyen röviden tért erre ki Jézus, nem is részletezte. Biztos még sok mindent el tudott volna mondani Jézus a múltjáról, de elég volt ennyi. Biztos, hogy még a város lakói sem ismerték ennyire ennek az asszonynak a múltját. Másrészt viszont azért ugye arra térnék még vissza, hogy az asszony mikor jött a kúthoz vízért. Ugye az elején olvastuk, hogy délben, és egyedül volt. Ja, régi időkben, de tulajdonképpen most is, ott azokon a vidékeken, ahol még vízért járnak az asszonyok, általában reggel korán járnak a kútra, hogy a napi szükségletüket ellássák, tehát hozzák az edényeiket, és viszik a vizet. Vajon ez az asszony miért akkor jött fényes nappal és délben, amikor talán úgy gondolta, hogy senki nem lesz ott? Igen, talán éppen ezért, vagy bizonyára éppen ezért. Ez az asszony nem akart találkozni senkivel. Amikor az asszonyok a kútra járnak vízért, az a társadalmi érintkezésnek egyik helye is volt. Tehát tulajdonképpen ott cserélték ki a gondolataikat, meg a híreket, meg sok mindent, megbeszéltek ott a forrásnál. Ez az asszony nem akart találkozni velük. Nyilvánvalóan emiatt a múltja és jelene miatt sem, hiszen könnyű az embereknek, az asszonyoknak még inkább szájukra venni egy ilyen valakit, aki így élte az életét. Ez az asszony nem akart a többi asszonnyal sem találkozni. Tehát nyilván ezért is lepődött meg azon, hogy nincs egyedül a forrásnál, és hogy Jézus még meg is szólítja. És ezen pedig még inkább meglepődött, hogy Jézus ismeri a múltját, és talán hadd tegyem hozzá, hogy az még meglepőbb volt, hogy ennek ismeretében szólította meg Jézus, sőt ennek ismeretében kínálta föl neki az életvizét. Tehát itt ez az asszony nem csak azt értette meg, amit itt ki is mond, hogy látom, hogy te próféta vagy, hanem talán ennél többet is, hogy nem csak próféta. Hogy itt Isten maga mutat rá azokra a pontokra az életében, ahol elrontotta. És Isten maga próbálja megnyitni a lelkét, és befogadóvá tenni az igazi ajándékára. De azt látjuk, hogy ez az asszony még mindig, mondjam, egy kitérő kérdést tesz föl. Megkérdezi Jézustól, hogy hol kell imádni az atyát. Hiszen ez egy nagy vita kérdés volt, mert ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a mi atyáink pedig itt ezen a hegyen imádkoztak, és mondja most is, tehát a samáriaiak ott mutattak be áldozatot. Viszont nézzük meg, hogy mi volt Jézus válasza. Jézus megint csak egyetlen rövid mondatban lényegében választad. Vagy azt mondhatnánk, hogy pár mondatban, mert a következő mondatok is azért utalnak valamire. Egyrészt azt mondja az asszonynak, hogy sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben. Eljön az óra, amikor nem ez lesz a lényeg. Tulajdonképpen erre utal Jézus a következőkben is, hogy nem a hely a fontos, hogy hol imádják az atyát, hanem az a fontos, hogy lélekben, hogy valóban az Istent keresi-e valaki, hogy valóban az ő igazságát keresi-e valaki, azt akarja-e követni, lélekben és igazságban imádja-e. De még azt azért hozzátette Krisztus, és ez nagyon fontos, és erre is azt mondhatjuk, hogy csodálatos, hogy ilyen röviden el tudta mondani a lényeget. Hiszen egyrészt azt mondta, hogy sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben, de ezzel nem zárta le ezt a kérdést, mert azt mondta azért, kiegészítve ezt a témát, hogy azért ti nem igazán ismeritek. Tehát ugye Mózes 5 könyve nem elég ahhoz, hogy megismerjék az igaz Istent. Mi pedig azt imádjuk, amit ismerünk, vagy akit ismerünk. Tehát azért a teljes írás az a zsidó népre bízatott, és az üdvösség a zsidók közül támadt. Ugye ez két értelemben is igaz, tehát abban az értelemben is, hogy rájuk bízta Isten az ő beszédeit, és ez nem csak Mózes 5 könyve volt, hanem az összes próféta írat. Másrészt, hogy az üdvösség a zsidók közül támadt, hogy a messiás is, a megváltó is a zsidók között született meg. Tehát erre is utalt Krisztus ezzel a kijelentésével. Tehát nézzük meg, hogy milyen szépen szereli le ezt az évszázadok óta dúló vitát Jézus. És talán most is ilyen egyszerűen le lehetne szerelni, amikor az emberek ennyire kardoskodnak, hogy itt vagy ott, hogy ehhez vagy ahhoz, a közösséghez, egyházhoz, és mindenki azt mondja, hogy ide kell tartozni, és csak az üdvözül, aki ide tartozik. Nem, Jézus azt mondta, hogy nem ezzel múlik, viszont azt azért hozzátette, hogy az ismeret azért lényeges. És nem ezen múlik az üdvösség, az igaz, de mégis mi azt imádjuk, amit ismerünk. Tehát akiknek megadatott a több ismeret, a nagyobb tudás, nagyobb igei ismeret, és akik ezt képviselik is, ugye ez egy nagy kiváltság Istentől, és hogy az üdvösség is a zsidók közül támadt, és rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát ez is nagyon fontos. De utána ezt mondja még, újra hangsúlyozta, hogy eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, és az atya ilyeneket keres az ő imádóiul. Tehát szinte, itt is szinte egy megszólította ezt az asszonyt Jézus, hogy igen, keres az Isten olyanokat, akik őt lélekben és igazságban akarják imádni. És mindegy, hogy az Samária belie, vagy éppen zsidó. És mindegy, hogy eddig hol imádkozott, vagy a jeruzsálemi templomba ment el, vagy a Garizim hegyére. Hogyha valóban Istent és az ő igazságát keresi, lélekben és igazságban akarja őt imádni, akkor ez a fontos. Tehát látjuk, hogy az élő víz, az mi minden foglal magában? Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, és ugye az előzőekben, ahogy látjuk, hogy máshol is beszélt Jézus erről az élő vízről, hiszen arra az ember legfőbb vágyára, egy belső lelki szomjúságára utalt, amit semmi emberi dolog, vallásoskodás nem tud betölteni. Akárhol imádja az atyát, akár a jeruzsálemi templomban is. De ezt a hiányt nem lehet másképp betölteni, csak úgy, hogyha az élő Istennel kerül valaki kapcsolatban, Krisztus által. És ez csak úgy lehetséges, hogyha befogadja valaki, és ugye a Szentlélek által magát, Krisztust fogadja be. Ugye a hegyi beszéd átgondolása során is emlékszünk az egyik boldog mondására Jézusnak, amikor ezt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát azokra a szomjazókra gondolt Krisztus, akik nem elégedtek meg, nem elégednek meg a saját vallásosságukkal, vagy a saját erkölcsi szintjükkel, ugyanúgy, mint ahogy Nikodémus sem volt igazán elégedett saját magával, de ez a samáriai asszony sem volt az. Tehát ő is vágyakozott valami többre. Ő is éhezte és szomjazta az igazságot. És ezért Krisztus megkereste ezt az asszonyt. Ezért maradt ott a Jákob kútjánál, hogy ezzel az asszonnyal találkozzon, és felkínálja neki az életvizét. Nézzük tovább a történetet. A 4. fejezet 25. versétől így folytatódik. Mondta neki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljön, megjelent nékünk mindent. Ugye erre utalt az a mózesi profécia, hogy profétát támaszt az Úr, olyat, mint te, mármint, hogy a Mózesnek mondta az Úr, és ő majd mindent megjelent. Tehát ezek szerint ez az asszony ismerte ezt a messiási jövendőlést, és ez elég nagy dolog. Hiszen az asszonyok nem kaptak olyan tanítást, ugye még Izraelben sem, mint a férfiak. Nyilván a samáriai asszonyok sem. És ő mégis, tehát nyilvánvalóan ő annyira vágyott megismerni, megérteni Isten akaratát és az írásokat, hogy eljutott ilyen ismeretre is. Tehát, hogy egy egyszerű asszony, aki ráadásul nem is zsidó, hanem samáriai, és mégis tudja, ismerje ezt az ószövetségi jövendőlést, ez nagyon nagy dolog. És itt idézni tudta, hogy tudom, hogy majd jön a messiás, és amikor eljön, megjelent nékünk mindent. És nézzük meg, hogy itt is Jézus bemutatkozik. Tehát ennek az asszonynak, ennek az egyszerű, félig pogány, és nagyon zavaros múltú és jelenű, erkölcsileg mélyen lévő asszonynak Jézus bemutatkozik, és ezt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Nagyon kevés olyan eset volt, amikor Jézus így kimondta, hogy ő az. És ennek az asszonynak bemutatkozott, és elmondta, hogy igen, én vagyok az, aki veled beszélek. És ugye eközben megjöttek a tanítványok, hát ugye a tanítványok pedig ugye el voltak képedve, hogy mi is történik itt. Csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt. Meg hát nyilván ugye azt is tudták, hogy samáriai. Hát még ha azt is tudták volna, hogy milyen asszony. Tehát, hogy erkölcsileg hol tart, akkor még inkább lettek volna képedvettől. De azért nem mert egyikük sem megkérdezni, hogy mit beszélsz vele. Csak hát egy kis elcsodálkoztak rajta, hogy Jézus beszélget ezzel az asszonnyal. Nézzük meg a folytatást, mert ez is nagyon érdekes, hogy ott hagyta az asszony a vödrét, és elment a városba, és mondta az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-e a Krisztus? Kimentek azért a városból, és hozzámentek. Aközben pedig kérték őt a tanítványok, mondván, Mester, egyél. Ő pedig mondta nékik, van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondták azért a tanítványok egymásnak, hozott-e neki valaki enni. Mondta nékik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjen, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Nézzük meg ennek az asszonynak a reakcióját. Ugye amikor Jézus így nyíltan megvallotta és bemutatkozott, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, akkor az asszony annyira sietett visszamenni a városba, hogy ott hagyta a vedrét is. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy azt is elfelejtette, hogy miért ment a kúthoz. Vagy talán nagyon sietett. Annyira sietett, hogy ugye az kicsit késleltette volna a futásban. Annyira sietett hírül adni a város lakóinak. De emlékezzünk csak vissza, hogy ki is volt ez az asszony. Egy megvetett, egy gyerkölcsileg mélyen lévő valaki. Akit valószínű, hogy a város lakói is egy kicsit úgy is kezeltek. Aki menekült az emberek elől, aki nem akart emberekkel nagyon találkozni. És most mi történt ezzel az asszonnyal? Nem problémázik ezen, hogy én mondjam ezt másnak, hát most mit fognak szólni? Olyan elhiszik-e? Ez az asszony teljesen elfeledkezett magáról. Tulajdonképpen elfelejtette, igen, azt is, hogy ő kicsoda. Az emberek szemében. Ez a mozzanat arra utal, hogy Jézus meggyógyította ennek az asszonynak a lelkét. Milyen egyszerűen és milyen könnyen meggyógyulhat valakinek az ilyen önértékelési zavarokkal küszködő lelki állapota. Tulajdonképpen csak az isteni szeretetet kell megismerni. Krisztus értékelte ezt az asszonyt. Krisztus felkínálta neki az életvizét. Annak ellenére tudta, hogy kicsoda. És ez elég volt ahhoz, hogy neki ez többé ne jelentsen problémát, hogy majd hogy néznek rá, hogy mit szólnak az emberek. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak vannak ilyen problémái, hogy jaj, mit szólnak, meg jaj, hogy néznek rám, ha megtudják, vagy ha ez és ez történik, és majd én beszéljek, hát főleg, ha tudnak is rólunk valamit, akkor még inkább ez bennünk van. De gondoljunk csak erre, hogy ha mi az Isten szeretetét igazán megismerjük. Mert tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Isten annak ellenére szeret bennünket, hogy ismer. Mégpedig nagyon jól. Jobban szeret, vagy jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. És ennek ellenére szeret minket. Ha ezt megértjük és megismerjük, akkor nem lesz többé probléma számunkra, hogy az emberek mit szólnak. Tehát meggyógyul az embernek a beteg önértékelése. És ez az asszony befutott a városba, és hívta az embereket, hogy gyertek, lássatok egy embert. Ő mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Nem ez a Krisztus. És nézzük meg, hogy igen, mentek ki a városból sokan, és oda mentek Krisztushoz. Tehát a város lakói kijöttek. És akkor Jézus hozzájuk fordulva, ugye folytatta tovább a tanítás nyilván. A tanítványok pedig ugye csak sürgették, hogy de hát egyél közben, hiszen tudták, hogy éhes, hogy szomjas, hogy úgy hagyták ott a kútnál. És nézzük meg Jézusnak a válaszát. hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Jézus is elfeledkezett a saját szükségleteiről akkor, amikor látta azt, hogy emberek jönnek és fogadják el az általa hirdetett igazságokat. Jézusnak is elég volt az, hogy ez az asszony befogadta az életvizét. Elég volt az, hogy látta befutni a városba, hogy ezt az örömhírt továbbadja. És jöttek a város lakói, tódultak oda ki hozzá. Én azt hiszem, hogy azért ilyen tapasztalatunk nekünk is volt, vagy lehet, hogyha valamilyen fizikai problémánk van, vagy fáradtak vagyunk, vagy éppen ténylegesen éhesek, vagy szomjasak, de közben valami történik, amikor valakin segíthetünk, valakinek örömöt szerezhetünk. Biztosan volt már ilyen helyzet, hogy akkor utána kezdtünk gondolkodni, hogy nekem volt valami problémám. Tehát szinte teljesen elfelejti az ember a saját baját, a saját szükségleteit is, akkor, hogyha ilyen öröm éri, hogyha másokon segíthet. És ez történt itt Jézussal is. És nézzük meg még a történet folytatását. Ugye ezt mondta még tovább a tanítványoknak Jézus, de odafordulva hozzájuk, hogy jobban megértsék, hogy minek is örül ő. Hogy itt már lassan itt van az aratás. Ezt mondja, ti nem azt mondjátok-e, hogy még 4 hónap is eljön az aratás? Én mondom néktek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták. És ti a mások munkájába álltatok. És itt megállnék egy pillanatra, hogy aratásról van szó. Jézus miért örült annyira, amikor jöttek a Samária beliek hozzá? Voltak olyan helyzetek, amikor szintén tömegek tódultak Jézus után, és Jézus nem örült mégsem. Mert a csodái nyomán jöttek csak az emberek. Itt nem történt semmi csoda. Jézus nem tett csodát, csak beszélt egy asszonnyal. És ennek az asszonynak a bizonyság tételére jöttek a Samária beliek, vágyakozva ő hozzá. És erre mondta tanítványainak, hogy már kezdődik az aratás. Ezek az emberek éhező és szomjazó emberek. Ezek nem csodára várnak és vágynak, hanem valóban az életvizére. És ugye itt folytatódik a történet, hogy abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül, annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Tehát Jézus betért ezekhez a samaritánusokhoz, bement az ő városukba, és ott maradt velük, ott maradt náluk 2 napig. És sokkal többen hittek a maga beszédéért. És azt mondták az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Tehát nézzük meg, milyen nagy dolog ez, amire ezek a Samária beliek eljutottak. Ezt még Jézus tanítványai is olyan kérdőjellel vallották ebben az időben, hogy tényleg Krisztus a Messiás. Tehát úgy időnként megint ingott a hitük. És sokan, ahogy említettem is, hogy csak a csodák miatt jöttek utána. De itt azt mondták, hogy mi magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Ezek az emberek, akiknek kevés ismerete volt, hogy láthattuk is a Bibliából, az írásokból, Mózes 5 könyve, akik ilyen félig pogány keverék vallást követtek. de mégis éhező és szomjazó, igazságra vágyó emberek voltak, és amikor Krisztus tanította őket, ott maradt velük 2 napig, akkor ők meggyőződtek. Ezt mi magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ő az. Tehát meggyőződtünk róla, hogy ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Itt azért ebben a történetben azt is látjuk, hogy szükség van, igen, ilyen eszközökre, tehát ez az asszony nagyon jó eszköze volt Krisztusnak. Érdekes a történet ilyen szempontból. A tanítványok már jártak ebben a városban. Bementek hozzájuk, most nem azt mondom, hogy a boltban, nem tudom, hogy milyen módon tudtak vásárolni, de biztosan megvoltak a piacterek, meg ezek az a lehetőségek, hogy vásároljanak. Bementek, és hoztak Jézusnak enni. Nem szóltak semmit az evangéliumról. Talán el se fogadták volna a samaritánusok, hogyha ezek a zsidók ott elkezdenek nekik beszélni. De egy olyan valakitől elfogadták, aki közülük való. Egy olyan valakitől, aki a zsidók szemében és egy megvetett, kiközösített valaki. De közülük való volt. És ez a mai napig érvényes tanítása ennek a történetnek, hogy sokan csak azoktól fogadnak el tanítást, vagy igazságokat, akik közülük valók. Akármilyen szépen beszél valaki, meg akármilyen jól tud prédikálni, netán még csodákat is tenne, de hogyha nincs bizalmuk hozzá az embereknek, akkor nem fogadják be. Tehát ezek a samáriaiak se fogadták volna el Krisztust, meg a tanítványokat se, hogyha nem lett volna egy ilyen útkészítő, mint ez az asszony, aki befutott a városba, és elmondta ezt a nagy örömhírt, hogy találkozott valakivel, nézzék meg, hogy nem ő-e a Krisztus. És itt ők meggyőződtek róla. Tehát látjuk, hogy nagyon mély tanításokat mondott el Jézus ennek az egyszerű asszonynak is, de azért tudta megnyitni ennek az asszonynak a szívét, mert ő vágyakozott rá, mert ő nem volt megelégedve magával, nem volt megelégedve az életével, és vágyakozott valami többre. És nyilván ezek a samáriai emberek is vágytak valami többre, ezért tudta az életvizét nekik is fölkínálni. Lenne a mai témánkkal kapcsolatban valakinek kérdése, vagy bármi hozzászólása, mert akkor még van időnk beszélgetni. Igen, az élő víz. Ugye, hogy mit kínált fel, akkor Krisztus, hogy az élő víz. Láttuk, hogy itt végig mi mindenről beszélt utána Jézus, hogy lélekben és igazságban imádni őt. A másik helyen, ahol szintén szó volt az élő vízről, ahol fölkínálta Krisztust, ott még utal is rá János evangéliuma, hogy a Szent Lélekről mondta ezt Krisztus, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Tehát, hogy tulajdonképpen az élő kapcsolat Isten között, vagy Krisztus között és az ember között, a Szent Lélek által. Így töltheti be az ember lelki szomjúságát Isten, hogy a Szent Lélek által Krisztust befogadhatjuk az életünkbe. Az ige is csak közvetítője lehet az élő víznek. Tehát önmagában nem az, ahogy ugye a kérdésben volt, hogy az élő víz az Isten igéje lenne, csak közvetítője a víznek, az élő víznek. Az életvize, amit az ember befogadhat, most talán így is mondhatnánk, hogy akit az ember befogadhat. Mert ha Isten lelkét befogadjuk, és a Szentlélek által Krisztus él bennünk, akkor ezt tudjuk továbbadni. Igen, az igét is tovább tudjuk adni, de csak akkor lesz élő víz, hogyha a Szentlélek által válik élővé. Különben ismered csupán az Isten igéje, vagy egy tanítás. Igen, hogy az Isten igéje is közvetítője lehet. Ugye, amikor a boldogmondások során, és mikor Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, ugye ott volt szó erről, hogy az igaz életet, mert ők megelégítetnek. Ugye az igazságot, az igaz életet csak az Isten lelke tudja az emberben kiformálni. Tehát ott sem csupán az elméleti igazságról volt szó, hanem hogy az elméleti igazság valósággá legyen, igaz életté váljon bennünk, azt valóban az Isten lelke tudja megvalósítani.